Már csak egy napod van hátra. Nem 365, és nem 30. Csak egy, de egyre rosszabb lesz. Nem állsz készen, hogy találkozz Istennel. Amikor elfogy az időt, hova kerülsz? 4 opció van, de csak az egyik igaz, és ezért kell alaposan megvizsgálnod. És most leteszteljük az első opciót. Univerzalizmus. Képzeld el a következőt. Keresztény vagy, és szereted Jézust. És egy napon felébredsz a mennyben, és olyan emberek vesznek körül, akik ellentétei neki. Nevetnek rajta. Elutasítják őt, és nem is akarnak ott lenni. Lehet, hogy őrültségnek hangzik, de semmi ahhoz képest, ami most következik. Ott lesz az ördög, és az angyalai is. És ők örökre veled fognak élni, a paradicsomban. Az univerzalizmus szerint pontosan ilyen lesz a mennyek országa. Magyarul az univerzalizmus szerint a végén mindenki megmenekül. És senki nem kerül a pokolba, mert Isten mindenkinek megbocsájt. Lehet, hogy tévedek ezzel kapcsolatban. Kíváncsi lennék, hogy van-e valaki a hallgatók között, aki vonzónak találja ezt a mennyországot. Tegyük fel a kérdést, van-e az univerzalizmusnak bibliai alapja? Hogy a kérdést megválaszoljuk, fontos megvizsgálnunk, honnét származik ez az elképzelés. A 3. században egy Oregon nevű egyházatya tanította az apokatasztázist, ami görögül mindenek helyreállítását jelenti. Ő abban hitt, hogy Istennek a szeretete annyira erős, hogy mindent helyre fog állítani, még a sötétség hercegét is. Nem tagadom, hogy szerintem Oregon túlságosan messzire ment ebben az ügyben. De próbáljunk meg semlegesek lenni, és vizsgáljuk meg azokat a verseket, amelyeket használt az állítása igazolására. 1 Timóteus 2:4 azt mondja, Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és megismerje az igazságot. Ez elég univerzális, nem de? Mindenkit meg akar menteni, kivétel nélkül. Kolossé 1:20-ban Pál tovább megy és azt mondja, hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, mert békességet szerzett úgy a földiekkel, mint a mennyeiekkel, az ő vére által. Te mit gondolsz, mit jelent ez? Isten mindenkit üdvözíteni akar? Én személyesen azt gondolom, hogy Isten mindenkit meg akar menteni, de senkit nem kényszerít a mennybe, akarata ellenére, mert ahhoz, hogy a szeretet igaz legyen, teljesen szabadnak kell lennie. Reménytelen romantikusok beszéde ez? Én nem szeretném, hogy a feleségem azért szeressen, mert kényszerítem őt. Vagy megnyomtam egy gombot, amely azt mondja, szeretni fogsz engem. Szeretném, hogy szabadon döntsön, hogy elfogad, vagy elutasít engem. Hogy értelmes, valódi és hiteles kapcsolatunk lehessen. Ugyanígy Jézus kinyújtja a karjait az emberiség felé, és azt mondja, gyertek hozzám. Megmentelek, és lemosom a bűneiteket. Ugyanakkor elfogadja a döntésedet, hogy elutasítod őt. Senkit nem fog felhúzni a mennybe, aki nem akar ott lenni. Srácok, ezt nem szépíthetem. Jézus kristálytisztán elmondta Máté evangéliumában. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a vesztelembe visz. És sokan vannak, akik azon járnak. Mert szűk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. És csupán kevesen találják meg azt. Csupán kevesen. Ez egyáltalán nem úgy hangzik, mintha mindenki bejutna. Jelenések könyve 20. rész, 15. bekezdés. És ha valaki nincs beírva az élet könyvébe, a tűznek továbba vettetik. Némely versek az egyik irányba húznak, míg más versszakaszok az ellenkező irányba. Valójában melyik irányra mutat a Biblia? És mi a tüzes tó? Örök tudatosságról van szó? Vagy valami másról? Később visszatérünk erre. Most pedig menjünk vissza az időben. Mert Oregon nem volt egyedül. Egy másik tisztelt tanító, Niceri Gergely, szintén az univerzalista eszmék felé hajlott. 553-ban a második konstantinápolyi zsinaton az apokatézist hivatalosan eretnekségnek nyilvánították. Az egyház gyakorlatilag lezárnak tekintette az ügyet. Amíg újra meg nem nyitották, az 1800-as években az univerzalizmus újból felbukkant. Az amerikai univerzalista egyház keretén belül. Ez később összeolvadt az úgynevezett unitárius univerzalizmussal, egy vallással, amely nyíltan tagadta a pokol létezését. 2011-ben újból megjelent. Egy megagyülekezett pásztora újra élesztette a vitát a Szeretet győz című könyvében. Egyszerűen felteszi azt a kérdést, hogy minden ember üdvözül, vagy pedig Isten nem kapja meg, amit akar. Ez a kérdés vírusként terjedt. Rob Bell pedig egy megagyülekezetes celebből egy fekete listás pásztor lett. De kíváncsi lennék a te véleményedre. Ki kellene nyitanunk az összes börtönajtót most? Ki kellene nyitanunk az összes börtönajtót, hogy minden elítélt szabadon távozhasson? Én például örülök, hogy vannak börtönök. Örülök, hogy van igazságszolgáltatás a bűnözők számára. De vigyük tovább a kérdést. Képzeld el, hogy éppen most kinyitjuk az összes börtönt. Megengednéd-e, hogy azok a bűnözők a te házadban lakjanak? Megbíznál-e bennük, hogy egyedül maradjanak a családoddal? A legtöbben azt mondanák, hogy nem hagynák, hogy ezek a bűnözők a házukban lakjanak. Ha te eldöntheted, ki mehet be a házadba, és ki nem, a mindenség teremtője hogy ne dönthetni el, ki mehet be az ő házába? És az ő törvénye szerint meg kellened mosva az ő fiának vére által. Jézus kereszt halálában megláthatjuk az Atya két tulajdonságát. Ő igazságos Isten, ugyanakkor kegyelmes Isten is. Az igazságosságát az bizonyítja, hogy Jézusnak szenvednie kellett a mi bűneinkért, hogy a bűneinkkel halmozott hatalmas adósság ki legyen fizetve. Ugyanakkor ő kegyelmes Atya, aki meg nem érdemelt megbocsájtást nyújt nekünk, és bár soha nem érdemelhetjük ki, megtisztíthat minket, és új kezdetet adhat. És a mennyet ígéri nekünk, ha bízunk a megváltóban. Az univerzalizmus legfőbb problémája az, hogy összekeveri a szeretetet az engedékenységgel. De Isten szeretete igazságos, és az igazi szeretet nem söpri a szőnyeg alá az igazságot, hanem ajándékba adja Krisztus keresztje által. Talán kijelenthetjük, hogy az univerzalizmus nem állja ki a próbát, ha megvizsgáljuk a Biblia tanításai alapján. De hol tartunk, ha a mi esetünkben fennmaradó három opciót nézzük? Mielőtt megvizsgáljuk a második hamis tanítást, szeretném látni, mennyire vagytok figyelmesek. Kinek tűnt fel, hogy a videó előtt nem voltak reklámok? Ennek oka az, hogy amikor elindítottam ezt a csatornát közel 10 évvel ezelőtt, meghoztam azt a döntést, hogy ne legyenek haszontalan reklámok ezen a csatornán. Nem akartam, hogy azok eltereljék figyelmedet az üzenetről. Ezért, ha szeretnél reklámmentes tartalmakat látni a jövőben is, és tetszik ez a videó, iratkozz fel a csatornára. Most pedig csatoljatok be az öveket, mert megnyitjuk a második aktánkat is. A purgatórium. Mi a purgatórium? A római katolikus vallás szerint a purgatórium egy olyan hely vagy állapot, ahova a lelkek mennek a halál után, hogy megtisztuljanak, mielőtt a mennybe jutnának. A katolikusok nem azt hiszik, hogy a megtisztulás a pokolban van, vagy a földön, vagy a paradicsomban. Úgy hiszik, valahol középen történik, egy köztes állapotban. Ez a koncepció a kora középkorban kezdett kialakulni. Szent Ágostonhoz hasonló katolikus teológusok utaltak arra az elképzelésre, hogy a halál után is meg lehet tisztulni a meg nem bocsátott bűnökből. Ezt a 12. században már tanították. Az 1439-es Firenzei zsinaton és az 1545 és 1563 között tartott tridenti zsinaton hivatalos egyházi tanításként jegyezték be, és majdnem megfeledkeztem a búcsúcédulákról. A középkorban az egyház azt tanította, hogy az imák, a jó cselekedetek és az adományok lecsökkenthetik a lelkek purgatóriumban töltött idejét. Így a gazdag hozzátartozók pénzt adhattak székes egyházak, kolostorok és keresztes hadjáratok finanszírozására. Cserében egy igazolásért, miszerint az ő lelkük és szeretteik lelke kevesebbet marad a purgatóriumban. Ez a megváltást megvásárolható árucikké tette, és ez hatalmas ellenállást váltott ki. Például Luther Márton, a szenvedélyes reformátor, híresen tiltakozott ellene. Ma is léteznek búcsuk a katolikus tanításban, de már nem annyira a pénzről szól. Imával, jótékonysággal és lelki gyakorlatokkal lehet kiérdemelni azokat, nem pénzzel. Úgy érzem, meg kell vallanom, de nagyon bizonytalan voltam, hogy kell-e beszélnem a purgatóriumról szóló tanításokról. A keresztény felekezetekről szóló videóm után sok katolikus azt mondta, hogy rossz fényben tüntettem fel őket. El kell mondanom, hogy nem az volt a szándékom, és bizonytalan voltam, hogy ebben a videóban beszélnem kell a katolikus tanításokról. De épp ez a lényeg, ez valóban egy nagy elefánt a szobában. Tehát, ha katolikus vagy, és nézed ezt a videót, tudd meg, hogy az én célom nem az, hogy ócsároljam bárki hitét is, hanem az, hogy feltárjam a Biblia igazságát. Ezért a hozzászólásokban szívesen veszem a kiigazításokat, meglátásokat. Azt szeretném, hogy ebből egy párbeszéd alakuljon ki. Mindezek után vágjunk bele. Ime a válasz, amit mindannyian tudni szeretnénk. Beszél-e a Biblia a tisztító tűzről? A purgatórium szó nincs benne a Bibliában. Mindazonáltal a katolikusok kitartanak, hogy a fogalom biblikus. Talán tudjátok, hogy szilárd meggyőződésem, hogy a Biblia teljes, és nincs szükség további iratokra, hogy feltárjuk Isten szavának igazságát. Hogy miért? Mert minden, amire szükségünk van, megvan írva a Biblia 66 könyvében. Ezzel a katolikusok nem értenek egyet. Gyakran hivatkoznak a Makkabeusok második könyvére. Egy apokrif irat, amely szerintük igazolja a purgatórium létezését. Itt egy Makkabeus Júdás nevezetű pap imádkozik a bűneikben meghalt katonák lelkéért. A katolikusok szerint ez azt sugallja, hogy a halottaknak hasznukra válik az élők imája. Érdekes módon a Máté 12.32-ben Jézus azt mondja, hogy vannak bűnök, amelyek a túlvilágon sem bocsáttatnak meg. Azt is mondhatnánk, hogy ez egyfajta halál utáni megtisztulást feltételez. Ismételten hangsúlyozom, hogy a protestáns bibliák nem tartalmazzák a Makkabeusok könyveit, és Jézus sosem ad semmilyen utasítást a tisztító kamráról. Ami nem vitatható, hogy egy hatalmas dolog, amit részletesen le kell írni, amennyiben létezik, ahelyett, hogy csak a sötétségben találgatnánk, hogy valójában hogy néz ki. Mielőtt teljesen ejtenénk a purgatórium témát, van még egy dolog, amit a katolikusok gyakran hivatkoznak. 1 Korintus 3, 12-15-ig. Pál apostol arról beszél, hogy a Krisztusra építsünk. Valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet épít rá. Valaki pedig fát, szénát és pozdorját épít rá. Amikor eljön a nap, tűz által lesz megpróbálva mindenki munkája. Ha megmarad, jutalmat kap. Ha megég, az építő úgy is megmenekül. De úgy, mint aki tűzön megy keresztül. A katolikusok úgy látják, ez utalás a tisztító tűzre. Arra a helyre, ahol az élet tökéletlen részei megtisztulnak, mielőtt mennybe jutnának. Alázattal teszem fel a kérdést. De vajon Pál a halál utáni megtisztulásról beszél? Vagy azokról a megpróbáltatásokról, amelyekkel ebben az életben szembesülünk? Ha a tűz most van, és nem később, vajon Pál közönsége nem így értette volna? És ez a tűz által megmentve sor összhangban van-e Pál efézusiakhoz írt levelével, ahol kiemelten hangsúlyozza, hogy az üdvösség kegyelemből van, nem pedig cselekedetekből? Fontos emlékeznünk Jézus szavaira, amelyeket a latornak mondott a kereszten. Aki felismerve bűneit, arra kérte őt, hogy emlékezzen meg róla, amikor eljön az ő országába. Jézus látván az ő hitét ezt mondta, még ma velem leszel a paradicsomban. Nos, ha csak nem gondoljuk túl ezt a mondatot, szerintem nagyon egyszerű a jelentése. Az bizonyítja számunkra, hogy nincs megtisztulási megálló, csak azonnali közösség Krisztussal, miután meghalunk. Azonban a következő hamis tanítás egy teljesen más látásmódot kínál arra, amiről eddig beszélhettem. Legalábbis arra készített, hogy megkérdőjelez mindent, amit valaha tanultál a Bibliáról. Mielőtt áttérnénk arra, most talán még kissé bizonytalanok vagyunk a tisztító tűz kérdésében. Köztünk szólva, egy dologban biztos vagyok. Nem én vagyok a bíró, de amikor a tisztító tűzre gondolok, eszembe jut egy diák, akinek kitűnő az eredménye a záróvizsgán. De azt mondják neki, újra kell csinálnia a házi feladatot, az érettségi előtt. Igazságos lenne, egyáltalán lenne értelme? Ez a purgatórium. Jézus munkája legtöbb esetben megteszi, mégis szükség van egy plusz kapaszkodóra. Tehát Isten kifizeti a számládat, de a vendéglő tulajdonos azt mondja, hogy neked is hozzá kell járulnod. Nos, csak hogy tisztázzuk, az én célom nem az, hogy lenézzem a katolikusokat. Egyszerűen csak felteszem ezeket a kérdéseket, hogy megtaláljuk az igazságot. A tisztító tűz miért tűnik olyan megfoghatatlannak a Bibliában? Amennyiben valóságos, hol vannak az írásos figyelmeztetések? A történetek lelkekről, amelyek végigmentek azon. A Máté 12 és Pál apostol tüze a katolikusok szerint lehetnek utalások. De elegendők-e ahhoz, hogy felépítsenek egy rendszert, amely évszázadok keresztény gyakorlatát formálta? Ha a purgatórium nem kavarta volna fel eléggé az állóvizet, következzen egy másik hamis tanításnak a tesztje. Vizsgáljuk meg a harmadik aktánkat, a megsemmisüléssel kapcsolatos ügyet. Szégyellem bevallani, de legelőször, amikor hallottam erről egy pásztortól egy gyülekezetben, automatikusan elvetettem, mondván, hogy nem bibliai. De ez a pásztor azt mondta, hogy ez nem egy olyan tanítás, amellyel szemben arrogánsak lehetünk, és amellyel nem kell foglalkoznunk. Ugyanis az idők folyamán sok keresztény teológus vallotta ezt a nézetet, és a Bibliában sok igevers van, amely látszólag alátámasztja ezt az elméletet. És nem, mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez a Jehova tanúi elmélete, ők is elfogadják, de nem ők találták ki, és nem leszel Jehova tanúja azáltal, hogy megfontolod. Különben én vegetáriánus lennék, csak mert salátát eszek néha. De gyerünk, fontos erről beszélni. Mit is jelent a megsemmisülés tana, és benne van-e a Bibliában? A megsemmisülés tana felteszi azt a kérdést, mi van, ha a pokol nem tart örökké? Úgy is nevezik, hogy feltételes halhatatlanság. Miszerint a gonosznak súlyos következményekkel kell szembenéznie, amiért elutasítja Krisztust. De ez nem tart örökké. Végül pedig pusztulással végződik. Más szóval megszűnik létezni. E tanítás támogatói a feltételes halhatatlanság fogalmat preferálják, mert hogy az örök élet ajándék azok számára, aki Krisztus szerint élnek. Később elmondom, hogy a négy tiltott tanítás közül melyikről gondolom, hogy igaz. Most pedig azt látom, hogy néhányan összeráncolják a szemöldökeiket. Mert legyünk őszinték, sokunk számára az örök, tudatos gyötrelem gondolata annyira bevésődött, hogy el sem tudunk képzelni más bibliai lehetőséget. De mit is mond valójában a Szentírás? A hitetlen sorsának a leírása újra és újra véglegesnek hangzik. Olyan szavak, mint pusztulás, elmúlás, halál, vég, romlás. A Máté 7.13 figyelmeztet bennünket a pusztulásba vezető útra. János 3.16, akik nem hisznek, elvesznek. Róma 6.23, a bűn zsoldja, a halál. Talán a legmeggyőzőbb Máté 10.28, ahol Jézus arra figyelmeztet, ne attól féljünk, aki a testet megölheti, hanem attól, aki elpusztíthatja a testet és a lelket egyaránt, és a pokolba küldhet. Akik olvassák a Bibliát, emlékezhetnek az Isten ítéletéről szóló igeversekre. Mint például a konkolyt megégetik, a gyümölcstelen fát kivágják és tűzre vetik, a gyomot kitépik és elégetik, a hitvány halakat kiveszik a hálóból és eldobják, a tenger homokjára épült ház összeomlik, Noé napjaiban a világ eltöröltetett, és azt is látjuk, hogy a gonoszok hamuvá égnek az igazak lábai alatt. Malakiás 4. fejezetében. Újra és újra azt mondja az írás, hogy ki lesznek vágatva. A 37. Zsoltár szerint eltűnnek, mint a füst. János 15 szerint elszáradnak, mint a tűzre dobott vesszők. Náhum proféta szerint megemésztődnek, mint tarló a tűzben. Elvesznek, mint a tűz előtt olvadó viasz. 68. Zsoltár. Nevük kitöröltetik az élet könyvéből. 69. Zsoltár. A tény az, hogy nem kerülhetjük el. Ezek a képek minduntalan visszajönnek. Mégis a történelmi hangok szerint a feltételes halhatatlanságnak régóta van hitelessége. John Stott, a 20. század egyik legelismertebb evangélikus teológusa szerint a megsemmisülés tana az írás által is megvédhető opció a keresztények számára. Hallottál Arnabiusról, keresztény író a 4. század elejéről. Azt mondta, a gonoszok megsemmisítése összeegyeztethetőbb Isten igazságával, mint az örök gyötrelem. Ez nem egy új keletű elképzelés. Valójában az egyház történet során mindig szóba került. A következő rész egy kicsit fontos, ezért érdemes odafigyelned. Én személy szerint nem tettek úgy, mintha könnyű lenne megválaszolni ezt a kérdést. Az örök kárhozat arányos-e egy 70 évnyi bűnnel teli élettel? Ez elgondolkodtatott. Bűntelene a pokol? A nyilvánvaló válasz az, hogy nem. Ezért valószínű, hogy a bűnös vétkezni fog az örökké valóságig. Olyan prédikátort is hallottam, aki azt mondta, hogy a bűnös továbbra is vétkezni fog, de nem lesz öröme benne, mert összehasonlítja azzal, amit Krisztussal kapott volna a mennyben. Sőt, mi több, ha akarná, sem tudná abbahagyni a bűnt, mert nem lesz ereje. Vajon csak én gondolok arra, hogy tulajdonképpen ez mindent megváltoztat? Hadd fogalmazza meg másképp. Van a hallgatók között valaki, aki azt gondolná, hogy azt a rabot, aki a börtönben töltött ideje alatt újabb bűncselekményt követ el, szabadon lehet bocsájtani? Persze, hogy nem. Az ilyennek meg kell hosszabbítani a büntetését. Lehet, hogy nincs igazam ebben, de lehet, hogy Isten ítélete is ilyen. Egy ítélet, amelyet állandóan meghosszabbítanak, mert a rab folyamatosan lázad, lázad és lázad az örökké valóságig. Mire gondolsz, amikor ezeket hallod? Szeretném tudni, hogy aki nem hisz, egyáltalán akarhat-e a mennybe jutni? Miért akarná az örökké valóságot egy olyan Istennel tölteni, akit elutasított? Bizonyos teológusok tovább viszik a gondolatot, azt állítván, hogy a fogak csikorgatása a pokolban. Azt jelenti, hogy akik azon a helyen vannak, egyre dühösebbek és elveszettebbek lesznek Istennel szemben. Az örökké valóságban. C.S. Lewis, a Nárnia krónikáinak szerzője, egyszer azt mondta, hogy a pokol kapui belülről vannak bezárva. Tehát az elkerülhetetlen konklúzió ez. Nem hagyhatjuk csak úgy figyelmen kívül ezt a nyelvezetet. A pusztulásról, a halálról, a végről, az elégett ágakról és Lót történetéről, ami nem csak képes beszéd. Ugyanakkor még több igerész van és bibliai magyarázat arra, miszerint Isten ítélete örökön tart, nem csak egy bizonyos ideig. Nos, itt az ideje, hogy szembenézünk az írások egyik legnagyobb kihívást jelentő témájával. Örökké való-e a pokol? Ez az utolsó betiltott tanítás. Mielőtt elmondanám nektek, hogy melyikről gondolom azt, hogy igaz. De előbb vizsgáljuk meg a pokolról szóló tanítást. A Bibliában nem csak egy szó van a pokolra. Mindegyik egy másik aspektusát mutatja meg a halál utáni létnek. Az ószövetségi szó a Seol, ami sírgödröt jelent. A hely, ahova mindenki kerül a halál után. Akár megváltott, akár nem. De több, mint egy lyuk a földben. A Teremtés könyvének 37. részében Jákob azt mondja, lemegyek a Seolba a fiamat gyászolni. Most túlságosan nem megyek bele ebbe, mert készítettem egy teljes videót arról, hogy mit tanít a Biblia arról, ami történik az árnyékvilágban. Hagyok egy hivatkozást a leírásban, ha netán érdekelne. Most csak annyit mondanék, a Seolt a holtak láthatatlan világának tekintették. Egy fogvatartási hely a lelkek számára, mint egy várakozó hely. Talán tudjátok ezt már, de ha netán mégsem, amikor az Ószövetség a Seolról beszél, az Új Szövetség azt a szót Hadesnek fordítja. Viszont van egy fontos különbség. A Hades nem csupán a sír. Ez a tudatos gyötrelem helye. Egy birodalom, ahol a lélek valódi gyötrelmet él át. Ennek egy felejthetetlen példája a gazdag ember és Lázár pidazata. Talán nem értesz egyet ebben, de személy szerint úgy gondolom, hogy talán ez az egyetlen példabeszéd, amelyben Jézus olyasmit ír le, ami ténylegesen megtörténik. Ez nem csupán egy illusztráció, hanem valami teljesen valóságos. Talán emlékszel a történetre. Lázár egy szegény koldus volt, aki éltében szenvedett, és Ábrahám kebelére kerül. A nyugalom, béke és vigasztalás helyére. Eközben a gazdag ember, aki látta Lázárt szenvedni minden nap, amikor meghal, egy olyan helyen találja magát, amelyet Hadesnek hívnak. Lángok vannak körülötte, szomjas, kétségbe esett, és arra vágyik, hogy a családja ne kerüljön arra a helyre. Nos, ez egy olyan dolog, ami nagyon kíváncsivá tesz engem. Amíg a Hadesben volt, a gazdag ember látta Lázárt. A szakadék túloldalán látja a békét, a vigasztalást és az életet. De nem mehet oda, nem tudja elérni azt, nem tudja figyelmeztetni a családját, nem tudja visszafordítani az időt, és nem tud kiszabadulni. Én mindig úgy gondoltam, a pokol pontosan ilyen lesz. Ha ez a példázat bármit is bizonyít, az az, hogy a pokolban nem lesz emlékezetvesztés. Amikor a gazdag ember megszorítja Ábrahámot a Hadesből, Ábrahám egyetlen hátborzongató szót mond. Emlékezz! Azt hiszem, a pokolban minden egyes lélek emlékezni fog. Emlékezni fog, hogy titkon hányszor kinevette azt, aki Istenről beszélt. Aki azt kiáltotta, forduljanak Istenhez, amíg nem késő. Emlékezni fognak, hányszor sétáltak el a gyülekezet előtt, minden bibliai versre, minden pillanatra, amikor elutasították az örök élet igéjét, az evangéliumról szóló videókra, mint ez. Emlékezni fognak arra, amikor családtagok és barátok próbáltak nekik beszélni Jézus Krisztusról. Emlékezni fognak, hányszor hallották az örömhírt hirdetni, a jó hírt a megváltóról, aki magára vette a poklot a kereszten, aki magára vette az összes haragot, az összes tüzet elfordította a bűnösökről, és magára vette, hogy a bűnös esélyt kapjon a megbocsátásra és a harag elkerülésére, és a mennyben töltse az örökké valóságot. Emlékezni fognak az összes ilyen ajtóra, ami nyitva volt számukra a földön, és amelyek örökre becsukódtak a pokolban. És már nem számít, hányszor zörgetnek, és milyen erősen próbálják kinyitani. Ezek az ajtók sosem nyílnak ki többé. Mielőtt a bukott angyalok helyéről beszélnénk, nagyon helytelen lenne részemről, ha nem kérdezném meg tőled, hogy bementél-e azon az ajtón a mai napon. Amíg az ajtó nyitva áll, átmentél-e rajta, mert a cselekmény csavarja ez. Az ajtó nem más, mint Jézus Krisztus. Egyszer azt mondta, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam keresztül megy be, üdvözül. Ha még nem tetted meg, kérlek, lépj be ezen az ajtón. Kérd őt, hogy legyen az urad és a megmentőd, mert meghalt érted a kereszten, hogy megmentsen a pokoltól. És feltámadt, hogy örök életed legyen vele a mennyben, ha akarod. De ez a nagy kérdés. Akarod-e? Szóval mi a helyzet a bukott angyalokkal és démonokkal? Hova kerülnek ők? Hallottál már a Tartaroszról? Csak egyszer jelenik meg az Új Szövetségben. Péter második levele, 2:4. Isten nem kímélte az angyalokat, amikor vétkeztek, hanem a pokol mélyére, pontosabban a Tartaroszba taszította őket. A sötétség bilincseibe zárva őket, az ítéletre. Dióhéjban a Tartarosz egy különleges fogda a lázadó angyalok számára. Gondolj rá úgy, mint egy spirituális, maximális biztonságú börtönre, de örökkévaló és sötétségbe láncolva, amíg az ítéletre vársz. Csak egy kis kitérő, van egy másik szó, a mélység, amely többször előfordul a Bibliában, és szó szerint feneketlen, vagy mérhetetlen gödröt jelent. A Biblia úgy említi, mint az a hely, ahol gonosz lelkeket tartanak fogva. A leghíresebb példa Lukács 8.31-ben található. Az ördögök arra kérik Jézust, ne küldje őket a mélységbe. Ez arra utal, hogy egy olyan hely, amelytől a legsötétebb lények is rettegnek. A Jelenések könyve többször említi, mint feneketlen gödröt, annét sáskák jönnek ki. Az a hely, ahonnan a fenevad felemelkedik, és ahol a sátán meg lesz kötve ezer esztendőre. Sokan úgy hiszik, hogy a mélység ugyanaz, mint a Tartarosz. Ha mégsem ugyanaz, akkor is mindkettő azt igazolja az írások szerint, hogy Isten végső hatalmat gyakorol minden gonosz lélek fölött. Talán némelyek a mélységben vannak, mások a földön barangolnak. De végül mindenki azáltal lesz megítélve, aki a trónon ül. Egy másik megnevezése a pokolnak az, amit Jézus úgy hív, hogy Gehenna. Meglepő módon kiderül, hogy ez egy valós hely a földön. Gehenna a Hinnon völgyében található, közvetlenül Jeruzsálem mellett. Az archeológia is alátámasztja ezt. Ahász király idejében a zsidók egy nagyon gonosz bálványimádást gyakoroltak ezen a helyen. Évekkel később Jósiás király véget vetett ennek, és a völgy égő szeméttelepé vált, ahol a tüzek állandóan parázslottak, és elviselhetetlen bűz terjengett. Tehát amikor Jézus a Gehennáról beszél, mint a végső következmény helyéről, valami konkrét, kézzelfogható képre mutat, amit az őt hallgatók jól ismertek, hogy megtudják, milyen lesz az örök ítélet azok számára, akik elutasítják az ő szavait. Ezt figyeljétek! Régészeti ásatások a Hinnon völgyében hamu rétegeket és folyamatos tűz bizonyítékait tárták fel. Azt gondolom, a pokol legerősebb képe, amely az összes festményt, az összes filmet, az összes írást inspirálta, nem más, mint a tüzes tó képe. Ezen a ponton pedig a dolgok nagyon intenzívé válnak. Hogy miért? Mert némelyek azt mondják, ez csupán metafora. Tényleg csak az lenne? János apostol a Jelenések könyvében tüzet, gyötrelmet és elválasztást ír le. Őszintén szólva nem vagyok biztos benne, hogy emberi szavakkal le lehet ezt írni. Olyan, mintha egy hatalmas kén és tűztenger lenne. Jézus szerint egy olyan hely, ahol a férgük sosem hal meg, aminek nincs értelme a megsemmisülés elmélete szerint. Szóval rajtad a sor, újra megkérdem, ha a pokol csupán egy metafora, vagy pedig a hitetlen egyszerűen csak megsemmisül, a Biblia miért van tele olyan leírásokkal, miszerint a pokol sírás és fogcsikorgatás helye? Egy tüzes kemence. Még azt is mondja, hogy oldhatatlan tűz. Lehetséges, hogy ennek a tűznek a tüzelő anyaga, a Krisztus nélküli lelkek, és ami igazán megfogott, azt mondja, hogy egy olyan hely, ahol nincs nyugalom, sem nappal, sem éjjel, ami nem lehet igaz, ha egy napon a gonoszok teljesen elpusztulnak. De hallom, hogy a legtöbben mit mondanátok. Sok keresztény, aki a megsemmisülés tanításában hisz, vitába szállhatnak az említett igerészekkel, de nagyon nehezen tudnak érvelni a következő versek ellen. Máté 25, 46. bekezdés. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Hogyan magyarázzuk meg ezt az igeverset, ahol egyetlen lélegzetvétellel kijelenti, hogy a gonoszok az örök gyötrelemre mennek, és a következővel pedig azt mondja, hogy az igazak az örök életre mennek. Látjátok, miről beszélek? Mert a görögben az örök életnél ugyanazt a szót használja, mint az örök kárhozatnál. És ami még megdöbbentőbb, ugyanaz a szó, amelyet a Bibliában használnak, Isten végtelen, örök természetének leírására. Héberül olum, görögül aon. És ezek a szavak nem egy hosszú időszakra utalnak, hanem kezdet nélkülire, örökkivalóra, végtelenre. Ez a vers olyan valóságos és véget nem érő dolgot ír le, mint Isten saját örök létezése. És ha következetesek akarunk lenni, ha azt mondjuk, a hitetlenek nem kapnak örök büntetést a pokolban, akkor azt is el kell mondanunk, hogy a mennyország is véget ér egy napon. És ha még tovább menjünk, azt kellene mondanunk, hogy Isten maga sem örök, amit remélem, egyikünk sem merne mondani, tudva azt, hogy az írás szerint nincsen sem kezdete, sem vége. Mielőtt lezárnánk ezt az esetet, és eldöntenénk, hogy a négy eset közül melyik igaz, van még egy utolsó bizonyíték, amelyet érdemes megnézni. Mi az, amit a korai keresztény írók egyöntetűen állítottak? Ismerkedjünk meg néhányukkal. Antiókiai Ignác, II. Kelemen, Justinus vértanú, oltatatlan tűzről beszéltek azok számára, akik elutasítják Istent. Míg Polikárp és Matétosz hangsúlyozták, hogy még a földi problémák is, amelyekkel szembesülhetünk, semmik az örök gyötrelemhez képest. Atonogorosz, Teofilosz és Irénaeusz hangsúlyozták, hogy a gonoszokra örök tűz vár, nem pedig megsemmisülés. Tatilianosz és Hippolyosz pedig kiemelték annak végtelen és elkerülhetetlen természetét. Végül pedig jeruzsálemi Cyril megerősítette, hogy a hitetlenség testi és lelki következményei örökérvényűek, és személyre szabottak minden ember cselekedetei szerint, míg az igazak halhatatlanságot és Istennel való életet kapnak. Ezeken a korai hangokon keresztül, és némelyek ismerték az első apostolokat, ismerték János apostolt, ismerték Jézus tanítványait, az üzenet világos ezektől az emberektől, az örök elszakadás Istentől valóságos, szándékos és visszafordíthatatlan. Sajnálom, de úgy érzem, hogy ennek a videónak nagy része csupán az elmédhez szólt. Szóval, ha megengeditek, beszélhetnék egy pillanatra a szívetekhez. Megosztanám veletek az egyik legerőteljesebb költeményt, amit valaha írtak. Évekig a szomszédomban laktál. Megosztottuk egymással álmainkat, örömeinket, könnyeinket. Valóban a barátom voltál. Egy barát, aki segített nekem a bajban. Milyen szomorúság hát barátom rájönni, hogy végül is mégsem voltál olyan kedves. Azon a napon, amikor véget ért a földi életem, rájöttem, hogy nem voltál hűséges barát. Azokban az években, amelyeket a földön töltöttünk, sosem beszéltél a második születésről, sosem beszéltél az elveszett lelkemről és Krisztusról, aki egész szétesz. Ezért ma a pokol kegyetlen tüzéből könyörgök, és elmondom neked utolsó vágyamat. Nem tehetsz semmit értem. Ma már egyetlen szó sem szabadíthat meg. De barátom, ne kövesd el a hibát újra. Tegyél meg mindent, amit tudsz az emberek lelkéért. Könyörög nekik most egészen komolyan, hogy ne kerüljenek oda, ahol én vagyok, a pokolba. Mielőtt lezárnám ezt az ügyet, egyértelműe az ítéletem. Ha te is hiszel, imádkozom, hogy figyelmeztesd embertársaidat, hogy létezik egy örökkivaló, tudatos pokol. De Isten kegyelmes, és felkínálja a menekülés útját Jézus Krisztuson keresztül. Ha netán nem hiszel, hallhattad ebben a videóban Jézus Krisztus üzenetét. Így hát, még csak egyetlen dolgot mondok neked. Drága barátom, menj bárhová ezen a világon, de ne a pokolba.